Uram, a népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje, segíts meg népedet, áldja örökségedet, légy pásztor és gondos örökségét. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Jézus Krisztustól. Amen. A 23. Zsoltár első versét énekeljük.
Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Egy igét olvasok a Filippi levél harmadik része, a harmadik részből a következőket. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá is vethet mindeneket. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet! Gyerekkoromban az különleges és titokzatos dolog volt, ha valakinek kettős állampolgársága volt. Ez egy a szabadságnak a szimbóluma volt, mondjuk akinek svájci magyar állampolgársága volt. Hát ehhez még jöttek ilyen történetek, hogy hát hogy lehet ilyet szerezni, mert repülőn kell születni, pont Svájc felett, ugye ilyen mitoszok, és hogy gondolkodtunk, milyen jó lenne, ha ez így megtörténne velünk. Tehát jó helyen kell születni, ugye ez a kettős állampolgárság titkább, és akkor így volt, ugye ma már ez egy talán kicsit másképpen megy. Ha most már a szellemiekre nézünk, az 51. Zsoltár jutott az eszembe, amit ugye mindig elmondunk úrvacsorakor, amelyik így hangzik, ugye, hogy íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Hát ez azt jelenti, hogy bizony rossz helyre születtünk, kívül születtünk az Isten országán, nyomorúságos helyen, nyomorúságos viszonyok között. Ugye ez az Isten nélküli világ, amelynek mindnyájan állampolgárai vagyunk. Az evangélium az az, hogy Jézus Krisztus által Isten felajánlja nekünk a mennyei állampolgárságot. Hát mi ennek a feltétele? Az, hogy újból kell születnünk. Hitáltal újból kell születnünk. Sosem mindegy, hogy hol és mire, hol kapjuk ezt az állampolgárságot. Jézus kereszténél kapjuk, mert ott lehet újjászületni. Ezt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Ezt mondja Jézus Nikodémusnak. És ezt kínálja fel az Atya Krisztusban most ennek a, illetve ezeknek a kisgyermekeknek is. Ő már most érvényes pecsétet tesz a keresztség által az ő állampolgárságára. Egyetlen egy hiány van, az pedig a gyermek tudatos igénye. Ennek meg kell érkezni hozzá, hogy ez érvényes legyen, hogy valóban
De az ige is
mondja, a mennyben van polgárjogunk, hogy ez az ő életükben is így lehessen. Meg kell érkeznie majd ennek az igennek, és a szülők, keresztülők erre tesznek fogadalom tételt,
hogy ami rajtuk áll, ezt meg fogják tenni, hogy ez a kisgyermek, kisgyermekek
maguk is elmondhassák egyszer, hogy igen, én magam is ezt akarom, ezt a kettős állampolgárságot szeretném elnyerni. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülők és keresztülők fogadalom tételét. Kérem, hogy álljon fel gyülekezet. Megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak. Feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és nevelhetik ezeket a gyermekeket, hogy majd egykor ők maguk tesznek vallást az ő hitükről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérik. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondván minden keresztények hitvallását a következő képpen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezeket a gyermekeket, köszönjük azt, hogy megőrizted őket és az édes anyákat is, és köszönjük, hogy egészségesek. Hadd könyörögjünk most az ő életükért. Hadd könyörögjünk a földi életnek a sikeréért, előremeneteléért, de kiváltképpen az ő lelki, szellemi életükért. Kiváltképpen azért, hogy megismerjenek téged, hogy egyszer megérkezhessenek hozzád. Köszönjük, hogy ezt a te csodálatos szeretetben, irgalmadban már eldöntötted felőlük, hogy kifejezed a keresztelésben, és hogy könyörögjünk azért, hogy mi magunk is igen mondva rá, hogy tudjuk őket kísérni, nevelni, szeretni, hogy egykor majd részesei legyenek a te általad elkészített üdvösségnek. Amen. Akkor most kérném szépen egy kicsit, hogy ki lehet tudni.
Ha mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon néki kedven és életben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztüleiknek örömére, hagyja szent egy házunkat felnőtt, élő hívjuk, aki egy akkor részesedj a török üdvösségnek. Amen.
Segítségünk, vasárnap ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, a Filippiekhez írott levél harmadik részében az első 16 verset.
Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül Izrael népéből, Benjamin törzséből származom. Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedés, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néged, hogy már is annyi biztatást vettünk az igéből, és ma is erre van szükségünk ezen a vasárnapon, hogy meglássuk a mi utunkat, megtaláljuk a mi utunkat, és felismerjük azokat a téves, rosszul bejárt és megtervezett életutakat, varga betűket, amikre nincs szükség a jövendőben. Hadd könyörögjünk azért, hogy még világosabban, még egyértelműbben legyen a te igéd jelen a mi életünkbe, a mi döntéseinkbe. Hadd könyörögjünk azért, hogy egy tisztább és tisztultabb életet tudjunk vezetni, amelyiknek az áldásaiban egyre inkább megtapasztaljuk a te ismeretednek páratlan nagyságát és mi voltát. Megtapasztaljuk, hogy milyen gyengék vagyunk, mennyi mindennel tudunk dicsekedni, amik aztán semmivé fosztanak egy pillanat alatt. Így kérünk téged az igaz valóságnak, a te ismeretednek a megtanulására, megtalálására is. Arra építsük a mi házunkat, a mi várunkat, amelyik aztán mindenki fog bírni, amelyikben növekedés van, élet van, öröm van, szent lélek van. Így könyörgünk most is te hozzád, megüresített kezekkel és szívvel, te töltsd be azt, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket. Ennyien vagyunk főnök, mert csinálunk itt a nyár, igaz? Hát áldás, békesség! Hát ha körülnéztek a templomban, mi az, ami leginkább rögtön feltűnik?
A füzes fűrőt maradtak meg a díszek.
A díszek ott maradt, nem csak a díszek, hanem sok-sok szép virág van, igaz? Hát az mindig nagyon szép, mikor egy templom fel van díszítve. Vajon mit gondoltok, miért? Mi lehetett tegnap? Hát persze, esküvő volt tegnap, és akkor ilyenkor másnap is még virágban van a templom. Hát a virág az egyrészt az örömnek, az ünnepnek a jele, de van egy másik vagy oldala is, az hétköznap lesz szerda magasságában, amikor bejövök, és mit csinálok? Összeszedem a virágokat, mert bizony elhervadnak. Bizony ilyen. Így van ez. Tehát ez mit jelent a mi számunkra? Mit mond nekünk a virág? Hát egyrészt, hogy szép, hogy kivirul, hogy gyönyörű, gyönyörködünk benne, és azt, hogy mulandó. Nem tart örökké. Mint minden az életben, ami igazán számunkra kedves, az sajnos ilyen, hogy egy idő után elmúlik. Hát nem, látjuk a felnőtteken, hogy mit csinálnak, öregszenek. Mi múlik el olyankor? Hát az ifjúság, bizony főnök, te még szerencsére előtte vagy. Az ifjúság is elmúlik. Na de vannak olyan dolgok is a világban, amik nem múlnak el. Na tudnátok-e nekem olyat mondani, ami soha nem múlik el?
Bölcsesség.
Úgy, ez nagyon komoly válasz volt. Na még mit tud? Isten létezése. Isten nem múlik el. Így van. Hát az ő beszéde, azt mondja Jézus, hogy ég és a föld elmúlnak, az én beszédeim soha el nem múlnak. Világos? Tehát vannak olyan dolgok a világban és a mi életünkben, azért vagyunk itt, olyat tanuljunk, olyan dolgokat gyűjtsünk, amik soha el nem múlnak. És ezt nem lehet elég időbe kezdeni. Ilyen az Isten beszéde, az Isten bölcsessége, és ez a miénk lehet. Ezt kell nekünk gyűjtögetni. Na most már csak egy irodalmi kérdést teszek fel, ugye a Zsoltár is azt mondja, hogy elhull a, vagy elszárad a fű, elhull a virág, ha átmegy rajta az Úrnak szele. Na most nektek ezt még nem kell tudni, a felnőtteknek kell tudni, hogy kinek a versében van benne, ha nem is szó szerint, de majdnem. Elhull a világ, eliramlik az élet. Petőfi Sándor. Csak azért tudjuk, hogy ő is az örökkévaló igéből vette a legtöbb hasonlatát. Köszönöm szépen, áldás békesség! A 197. énekünk első-második versét énekeljük az igényzetés előtt. Istennek igéjét hallgassuk meg a Filippi levél harmadik részében. Az egész felolvasott rész, amit a lekcióban hallottunk, az alapigénk, ebből aláhúzzuk a 8. 12. verset. 8. vers így hangzik. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Jézus Krisztus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért,
Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. A 12. vers pedig, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már a célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ezek az igék a Filippi levél központjának tekintendők, az egész harmadik rész, szinte azt mondanám, hogy nincs benne egyetlen kihagyható mondat sem, de talán az sem érdektelen tudni, hogy ugyanakkor el a harmadik részről azt tartják a biblia tudósok, ez valószínű egy levél, amit a levélben megőriztek, tehát a gondolat, vagy a felvetés, az első, hogy az irodalmárok mondják, olyan hirtelen hangváltás van benne, témaváltás, hogy feltételezik, nem lenne ez egy ritka eset, hogy egy másik levélben őrizték ezt meg. Tulajdonképpen nem olyan fontos ez nekünk, de minden esetre azt jó tudni, hogy a Filippi levél, különösen az a harmadik rész, az egész keresztény világ, az egész keresztény gondolkodás számára egy hallatlan forrás volt az egész idő alatt, amióta csak ez a levél él és felolvassák templomokban. Nagyon kemény valóban a hangja, hirtelen váltás, azt mondja, hogy óvakodjatok a kutyáktól, de hát ez azt jelenti, hogy vannak dolgok, amiket nagyon világosan el kell mondani. A veszély, amire Pál felhívta a figyelmet, az egy tévútra vezető irányzat volt, amelyiknek volt bizonyos visszhangja Filippi beliek között is, a gyülekezetben. És ez a tanítás, ez azt jelentette, hogy visszalépés az úton, amin elindult a fiatal keresztény gyülekezet. Ez a réginek a hívása, az, hogy lép vissza, túl messze mentél, a régi az biztonságosabb. Ezek voltak azok a zsidóból lett keresztények, akik egyszer csak azt mondták, hogy na erre nem megyünk tovább, vissza kell menni a régibe. Az jó beváltunk. A jelenben is azt látja biztosnak, amiben ott van a múlt, jó, szilárdan. Hát ez egy nagyon csábító út, azt kell, hogy mondjam, egy zavaros, bizonytalan világban mindig is nagyon csábító és nagyon reális útnak tűnik annak a szemléletnek az igazsága, hogy menjünk a régin, mert az a biztos. Csak éppen nem lehet visszamenni, mert akkor az új, amit az Isten adott, elveszik. És Pál ezt látta a veszélynek, hogy az egész evangélium el fog veszni, visszafordulnak, visszamennek a törvény világába, és elveszik az evangélium. Tehát nem arról van szó, hogy az új hordozza a réginek jövőbe mutató elemeit, kijelentéseit. Nem arról szól persze sose az igazi új, hogy megtagad mindent, ami régi, de ez az irányzat egyszerűen föl akarta számolni Jézus Krisztus evangéliumát, ezért a kemény szó, amikor ezt mondja, és az ókorban ugye amúgy is a kutya, vagy a kutyák, amilyen asszociált, az, hogy duvadak voltak, nem ilyen kis jámbor-kóbor kutyák, amik itt mászkálnak a környéken, azok, mint a farkasok, csordában veszedelmesek voltak, és ez a kép van az apostol, hogy óvakodjatok a kutyáktól, mert széttépnek benneteket, a ti hiteteket, vagy a gonosz munkásoknak is nevezi, de asszociálhatunk a szőlőmunkásokra, akinek tisztátalanok az eszközei, szándékai. Tehát kik ők, és itt egy nagyon érdekes kifejezés jön, mert azért enyhébbek a kifejezések, azt mondja, hogy ők azok, akik testben bizakodnak, ők a kicsodák, a választott népről van igazából szó, ennek egy nagyon komoly alapja van, és ehhez a komoly alaphoz jön valami plusz, a Krisztusban való hit. Hát ez is egy definíciója a kereszténységnek, hogy testben bízik, mondja az apostol, ez lehet a tradíció, testben bízom, lehet a gazdagság, a műveltség, lehet a képességem, a karrierem, bízom a testbe, bízom önmagamba, és ehhez pluszként még hozzátesszük a kereszténységet, hozzátesszük a Krisztus hitet. És ehhez ragaszkodom, ehhez az alaphelyzethez, ezen dolgozom, és hát vannak keresztény pluszaim. Hát igazából azt kell, hogy mondjam, ez egy elismerésre méltó, kitűnő egyháztagság, egy ilyen atyafényje. Tehát, és mégis azt mondja Pál, hogy ez a testben való bizodalom. Ennek nincs köze igazán a Krisztus lelkéhez. És elmondja Pál, hogy nekem is bőven lenne okom a testben bizakodni, hiszen a származásom, ugye, a fajtám, a neveltetésem, képességeim, tanulmányaim, a munkásságom fedhetetlen vagyok, fedhetetlen farizeus mutatnak, és ez, hogy mindez egykor nyereség volt a számomra. Ezek voltak az én kincseim. És akkor egyszer csak jött egy mindent átváltoztató fordulat az életében, ami egykor nyereség volt, az most kár és szemét. Nem arról van szó, hogy hát vannak, megvannak a kis pozitívumaim, az életművem, aztán az én vallásos ráadásom, azt most egy kicsit megváltoztatjuk, nem ezek történtek itten, hanem egy teljes fordulat, teljes csere, ez a páli fordulat, ugye a Pál fordulás, amelyiket egészen betölt az új élet, és ezért a régi mindenestül fogva szemét értéktelen, amelyen nem tud tovább együtt élni, létezni. Hát mi ez a régi? Hát ez az, amit így mond, hogy a saját igazságom. És ez nem kis dolog, a fedhetetlenségéről van itt szó, az életműről van szó, és erre azt mondja Pál, hogy ez mind szemét és kár. És így elkezdett bennem ez a gondolat dolgozni, hogy nem nagyon követjük mi az én nyomon, ezt pedig annyit idézzük a Páli levelet, a Filippi levél harmadik részét, hogy a lelki, szellemi, erkölcsi jóságom mind szemét. Mondhatnám, hogy szeméttelepen élek. Eszembe jutott, hogy gyerekkoromban én is hozzájárultam a mi környékünkön egy hatalmas nagy agyagbánya betöltésen, mivel töltöttünk be a szeméttel, mi épült rá? Lakótelep, ugye? És ez nagyon szimbolikus volt mindig a számomra, hogy lakótelepek a szeméttelepen. Egy picit letúrok, 5 métert, 4-et, és már ott van az a szemét, azt nem vitte onnan senki, iszonyú mennyiségben. Ugye? A saját igazságom szemét dombján ülök, és lakom, és élek. Hát mikor lesz a Páli nagyon kemény kifejezéssel a saját igazságom szemétté, amikor azt megutálom, akkor lesz szemétté. És mikor utálom meg? Hát amikor meglátom, hogy mi az igazi nyereség. De Pál számára a döntő fordulat, a teljes átértékelődés, amikor találkozik a damaszkuszi úton a feltámadott Úrral. És azt mondja, sőt, most is kárnak ítélek mindent. Krisztus Jézusért, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Az egyszer csak az arányok, a valós minőségek a helyükre kerültek, de ez, amiről így mondja, hogy a testben való bizakodásom, hogy én is tudok valamit, és a Krisztus ismeretének páratlan nagysága egymás mellé kerül, és abban a pillanatban fölfedezem, hogy amit én fölhalmoztam, az csak arra való, hogy akadály legyen köztem és az Isten között, köztem és a másik ember között, amikor ráébredek, hogy pont a saját igazságom az, akkor ami akadályoz abban, hogy igazán hinni tudja, közösségre jussak az Istennel, akkor látom, hogy bizony egy szeméthegy az élet, amit el kell takarítani. Kezdem látni az Istentől való igazságot a Krisztusba vetett hitáltal, és azt mondja Pál, hogy ő érette mindent veszni hagyok, azaz letette a fegyvert. Mert mit tapasztalt meg páratlan módon az apostol a Krisztus ismeretében? Azt tapasztalta meg, hogy egy útra hívta előtt a feltámadott Úr, amelyik ott a damaszkuszi úttal kezdődött, és aztán ott hagyta a régi életét, egy 180 fokos fordulatot tett, ezt hívják visszafordulásnak, más néven megtérésnek, azért, hogy elinduljon azon az úton, amelyik hová vezet, így mondja, hogy megismerje őt és feltámadása erejét. Az első ezen az úton nem puszta ismeretről van itt szó, valami értelmi tevékenységről csupán, mert lenyűgözte Pált. Egész valóját átjárta a feltámadottal való találkozás. Hogy megismerje a feltámadása erejét, tehát hogy felfedezze azt, hogy az Úr valóban munkálkodik ebben a világban, a feltámadott, mert ahol lelki, testi, szellemi gyógyuláson, ahol hitre jutnak, ahol valaki felismeri a bűneit és kárnak szemétnek ítéli, ott munkál a feltámadott Úr, és az ő ereje hatalmasan. De azt is tudja Pál, és tapasztalja, hogy ezen az úton részesedik a Krisztus szenvedésében és halálában, és ezt úgy kell érteni elsősorban, nem azt, hogy ő is szenved, az is előfordulhat, hanem úgy kell érteni, hogy megérti, egyre inkább megérti, hogy mit jelent a Krisztus szenvedése az ő életére nézve, micsoda növekvő gazdagságot, és hogy egyre inkább hasonlóvá lesz az ő halálához. Nehéz szavak ezek, de nagyon mélyek és egyértelműek, az azt jelenti, hogy eljutni az ő ismeretének teljességére. És ez már a jövendő hangja a jelenben. Így látja az apostol a hívő ember életét, és tulajdonképpen ez a második fele a gondolatmenetnek, és azt mondja Pál, hogy az egész keresztény lét az úton levő lét. Ezért mondja világos azt, hogy még nem értem el, még nem vagyok a célnál, de már teljes valómban megragadott engem az Úr, és én is megragadom ezt a rendkívüli lehetőséget. Most kezdek rájönni arra, hogy mit jelent a Krisztus ismeretének páratlan gazdagság, azt, hogy nincsen megállás ezen az úton. Nem mondhatom, hogy már mindent tudok, hogy elértem, nem mondhatom, hogy már 30 éve hallgatom, vagy 40 éve az Isten igéjét, már mindent tudok, mert minden egyes pillanatban újabb és újabb világok nyílnak ki az ő követésében. Mert az úton lévő ember az a cél felől tervezi az életet, a hátra lévő utat. Ez nagyon fontos, azzal a bizonyossággal, biztonsággal, bátorsággal él, hogy nem kérdés számára, hogy meg fog érkezni. Gondoljuk át egyszer így az életünket, a jelenünket. Meg fogok érkezni a mennyei hazába. Hát mi következik ebből az én mindennapjaimra nézve? Azt hiszem, hogy nagyon érdekes nagyvonalúság kezdene mutatkozni az életemben, az életstílusomban, személyiségemben. A régiek azok tudták így élni az életüket. Azt mondták, hogy vizsgáljuk meg ezt a kérdést az örökké valóság szempontja felől. És ahogy az előbb már beszéltünk erről, ugye mi is a Damaszkuszba kezdődő út célja? A megismerés, a részesedés, a hasonlóvá létel és az eljutás a célhoz. Innen felől érdekes minden. Ezért nem szabad megállni az úton, Az úton lévő keresztény, ha megáll, ha letáborozik, egy bocsánat a kifejezésért, könnyen úton álló keresztényé lesz. Tehát, hogy megállunk az úton, akkor úton állók vagyunk, nem? Tud mindig, mi a helyzet? Az a helyzet, hogy érdemes elgondolkodni, hogy mi történik, ha megrekedünk. Azt mit lehet, nem megyünk tovább. Abban a pillanatban elkezd munkálkodni a saját igazságom. Abban a pillanatban már is én vagyok ott a középpontban. Abban a pillanatban már is azt mondom, hogy egy csomó minden nem kár és szemét a magam igazságából. Megszólal a réginek a hívása. Gyere vissza! Nagy a veszélye ennek. Lemond a célról. Ugye Pál ezért mond ilyen kemény szavakat az elején, hogy nehogy lemondjon a célról. Nehogy visszaforduljon, nehogy megálljon az úton, mert az is, aki erre befolyásol engem, az bizony olyan, mintha egy dúvat támadná meg az én hitemet, életemet. Tehát az úton lévő keresztényre jellemző egyfajta nekifeszülés, motiváltság, de nem adja fel, de cél egyenes néki dőlvén, mert a cél egyre fényesebb, egyre világosabb, ezért egyre megragadottabb is. Mérhetetlenül nagy üzenete van ennek a mai világban, megragadott, elkötelezett emberként jelen lenni a világban. Tudom, hogy honnan jövök és hová megyek, és e köré rendezem az életem dolgait. Hát ezt a lelki szellemi arculatot nevezi az ige tökéletesnek, azt jelenti, hogy az elhívásunknak megfelelő, ugye, innen a cél felől származik ez a szó is, hogy a célnak megfelelő vagy tökéletes, egy magasabb rendű élet bontakozik ki ebből a folytonos építkezésből, és ehhez el kell indulni, nem más út, mint a damaszkuszi úton, annak a jellemzője, hogy megfordulok az úton, hogy átértékelek minden, és ebben velünk van az ő igéje és lelke, még pedig páratlan módon, mert azokat gazdagítja meg, akik elindulnak ezen az úton, ebben áldjon meg mindnyájunkat az Isten. Amen. Keressük ki a 312. énekünk és második, harmadik versét énekeljük. Jól készítsétek útját! Most szeretném bejelenteni, hogy
ma is nagyon gazdag az együttlétünk, mert most egy felnőtt keresztelő fog következni. A felnőtt keresztelőben pedig, hogy ide hívnám most a kedves Anettet, mindjárt bemutatom, Reverend Anett, másodéves hallgató, bölcsész hallgató, aki Székesfehér... Valaki segítse ki a bácsit a Isten tiszteletről, majd aztán végén visszajöhet, mert ez így nem fog menni. Nincs semmi baj, csak egy kicsit nehézkesebb a Isten tisztelet van ilyen. Jó. Köszönöm, akkor be is kéne csukni az ajtót egy pillanatra. Csukjátok be az ajtót, hogy légy szíves. Igen. Nagyon úgyis nagy a zaj. Köszönöm szépen. Tehát arról van szó, hogy Anett másodéves bölcsés, nagy tétényben van a kollégiumban, és eljárogat ide hozzánk, vette persze haza is jár Fehérvárra hétvégén, és aztán jelezte már korán, hogy szeretne megkeresztelkedni. És aztán elkezdett járni hozzám, és ő nagyon szorgalmasan, nagyon kedvesen csinálja ezt, illetve csinálta végig, és hát számot is fog adni mindjárt erről, persze személyes gondolatokat itt nem fogom kikérdezni, de hát úgyis annyit tud már, mint én, úgyhogy nincs semmi gond. És most eljött az idő, hogy itt nyilvánosan megvallja az ő hitét, és a gyülekezet pedig fogadja őt örömmel és szeretettel. Úgyhogy akkor át is adnám a szót, kedves Anett, egy kicsit közelebb jöjjön ez a mikrofonhoz, és mondja el, hogy hogyan jutott erre a döntésre.
Hát azt elmondta a lelkész úr, hogy 19 éves vagyok, és nem tudom, hogy ennyi idősen hányan szánnak rá magukat erre a lépésre. Hányan vannak olyanok, akik olyan szerencsések, hogy részesülhetnek a híd csodájából. Én boldog vagyok, hogy ezek között az emberek közt lehetek. Mindig is érdekelt a vallás. Hittem Istenben, de ellenszenvet éreztem az intézményesített dolgok iránt. Viszont a vágyam a nyugalomra, amit a templomban érzek, és a vágyam egy közelebbi kapcsolatra Istennel legyőzte ezt a buta kétkedést. Az elmúlt évek nehezek voltak a számomra. Több családtagot elvesztettem, ki elhunyt, kivel a kapcsolatom szakadt meg. Nehéz volt ezeket elfogadnom. Épp ezért régóta meg akarok keresztelkedni, mégis hirtelen kerestem fel a lelkész urat. Egyik nap egyszerűen leszálltam a buszról, és betértem a templomba. Azt hiszem, eddig életem legjobb döntését hoztam meg ezzel. Most pedig itt vagyok. Érzem a bizonyosságot, hogy ez az út a helyes. Érzem a közösség erejét, és még valamit, amit talán úgy hívhatok, hogy Isten bíztatása. Most van hova menekülnöm életem zavarai elől, sőt, néha úgy érzem, el se kell futnom. Képes vagyok kiállni a megpróbáltatásokat, és ezt csak Istennek köszönhetem. A helyes út itt hever előttem. Nehéz lesz, ismerem magam, sokszor elkanyarodok róla. De ezek a pillanatok, hogy Isten elég hitet és bátorságot adott nekem, hogy megkeresztelkedjem, ezek fognak erőt adni nekem életem végéig, hogy a helyes utat járjam. Ezért örökre hálás leszek neki, és elfogadom, hogy életem az övé. Szeretnék köszöntet mondani a lelkész úrnak, édesanyámnak, aki elfogadta a döntésem és támogatott, és a barátaimnak, akik most is itt vannak, és végig mellettem álltak. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük, akkor viszont arra kérem most a testvéreket, hogy álljunk fel. Most a Máté 28.18-at olvasom fel újból a keresztség sákramentumát. Jézus mondta, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítmánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most pedig az apostoli hitvallást mondjuk el, mint a közösség hitvallását együtt megvalló keresztelendő és a gyülekezetnek a vállalása. Tehát hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig a kérdések következnek, amelyikben az első kérdés az a Heidelbergi K.T. első kérdése lesz, hogy minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod?
Az, hogy mind testemmel, mind lelkemmel, életemben is, meg halálomban is, nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges ídvezítőmnek, Jézus Krisztusnak a tulajdona, aki az ő drága vérével megfizetett, tökéletesen megfizetett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy egyetlen hajszál sem eshetik le a fejemről az én mennyei Atyámnak akarata nélkül. Sőt, minden dolognak is üdvösségemet kell szolgálni. Ezért biztosít szent lelkével az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készítesz arra, hogy mindig ő neki szolgáljak.
Megkérdezem most, kedves Anett, hogy akarod-e, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba a Szent Keresztség által befogadtassák?
Akarom.
Ígéred-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református anyaszentegyházunknak holtig engedelmes, hűséges és áldozatra kész híve leszel?
Ígérem.
Most pedig a megkeresztelés következik. Jöjjön, kedvesem.
Anett, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Most pedig egy igével való megáldás következik, és azután pedig a felhatalmazás. Dániel könyvének 12. részéből: az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mind örökké. Amen. Most pedig, kedves Anett, ezzel a Magyar Református Egyház tagjainak sorába köszöntöm és felhatalmazom az úrvacsorával való élésre, és egyben a gyülekezet elé jelentem, vagy gyülekeznek jelentem, hogy mint választó és választható tagja immár a mi közösségünknek is nem hozta. És kérném szépen akkor a gondnok urat, még ne menjen el, kedvesemet, hogy akkor mondja el az ő köszöntését.
ezt a Bibliát is majdnem, mint a főhasználat, hogy aláírtak a presbiterek.
Kedves Anett, én szintén a mára szóló igéből szeretnék néhány verset a lelkedre helyezni, a 7. verstől a 9. De amelyek nékem egykor nyerességek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítélem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent, az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztus megnyerjem. És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusba való hit által. Istentől való igazságom a hit alapján. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az emberek sokszor azt mondják, hogy csoda nincs. De ennek ellenére, ha megnézzük, a mai magyar lakosság többsége hisz a horoszkópba. Ugye érdekes, hogy miközben azt mondjuk, hogy tudományosak vagyunk, technika van, minden van, így gondolkoznak az emberek. De mégis történnek ilyen megmagyarázhatatlan csodák, hogy az ember utazik a 3-as vagy a 14-es buszon, nem tudom melyik volt, és egyszer a szeme elé tűnik itt a csillag, és úgy gondolja, hogy le kell szállni erről a buszról. És valószínű, hogy ez a csoda a te szívedben nem véletlenül történt meg, hanem egy olyan elhívást kaptál, amire válaszoltál. Valószínű, hogy mindannyian az életünkben nem is egyszer, hanem sokszor kapunk ilyen elhívásokat. Én nagyon örülök annak, hogy ez bizonyítja, hogy nem te vagy az első, aki megjelenik itt felnőtt konfirmandusként. Volt olyan, aki az interneten bokkant rá a gyülekezeti honlapunkra, van, akinek a csillag tűnik föl. Nagyon sokféle úton járhatunk. Én azt szeretném javasolni neked, és kívánom, hogy azokat a csodákat, amihez elvezettek eddig, biztos a családban, szüleitől, testvéreitől, barátaitól, nagyon sok segítséget kaptál, ezt a továbbra is fogadd el, és esetleg add tovább, hogy hát ha lesz majd olyan ember, aki a te útmutatásod alapján talál el ide. És szeretettel hívlak az egész gyülekezet közössége nevébe, hogy itt is, és ugye otthon Székesfehérváron is jelenj meg. Ebből a szempontból a mi családunk is egészen közel áll, hiszen az én édesapám az ott ért meg Székesfehérvár mellett, Németh Géza lelkész, és én is nagyon sokat jártam a székesfehérvári templomba, úgyhogy egy kicsit ilyen csere van, hogy annak idején fiatalabb koromban én jártam, most egy kicsit nagyobb korodban te jársz, és legyen egy ilyen összeköttetés, kívánom, hogy ez így működjön, és hát ennek a segítésére szeretnénk a presbitérium több tagjának az aláírásával is egy Bibliát adni neked.
Jó, ezt is mondanom. És akkor énekeljünk egy áldó éneket Anettnak, még addig egy kicsit maradjon Anett, még ezt nem énekeljük. Foglaljuk el a helyünket. Köszönöm. És a úrvacsorára készülő éneket fogunk énekelni, a 264. énekünknek a harmadik versét. 264. énekünk harmadik versét. Thank you.
Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, ahogy azt Pál apostol elünkbe adja az első korintusi levél 11. fejezetében a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, melyen elárultatok, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, ezt mondva: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzátetli az apostol: vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik. Hajtsuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, annyi öröm, annyi sok jó minden történt velünk, és nem gondolunk ilyenkor arra, hogy mi lenne a kár, és mi a kidobandó szemét az életbe, de ha egy kicsit mögé tekintünk, akkor látjuk ennek a súlyát, és most elédbe visszük minden leplezés és takargatás nélkül, megvalva azt, hogy bizony mennyi mindent követtünk el, akár csak gondolatban, amit nem lett volna szabad. És aztán nem csak gondolatként maradt meg, hanem bizony szavakba öntetett sokszor az indulat, a gonoszság belőlünk, és aztán tettekké is formálódtak ezek a dolgok, és bizony nagyon sok mindent pedig, amit meg kellett volna tenni, nem tettünk meg, bocsált meg a mulasztásainkat is, és könyörgünk azért, hogy te irgalmas szereteteddel védj körül bennünket, és tisztíts meg bennünket. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el együtt bűnvalló imádságunkat: könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, a hitünket megvallottuk már a sákramentumok kiszolgálásánál, most pedig egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok hallható szóval és lelkismeretesen. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy készüljünk az Úrasztalához való járuláshoz, mégpedig oly módon teszünk azt, hogy majd először a megkeresztelt testvérünk jön, és aki vele jönni akar, kérem majd a gondok urat is, hogy ő is velük együtt jöjjön, és aztán úgy pedig aztán a megszokott rendben majd, ahogyan eddig is szoktuk az úrvacsorát venni.
keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelmét, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valom az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mennyei Atyánk, áldunk téged ezen a délelőttön is a te ajándékodért. Köszönjük neked a csodát, hogy te ismersz, elfogadsz, szeretsz minket úgy, ahogy vagyunk. Köszönjük neked a te szent fiadat, Jézus Krisztust, hogy benne bűnbocsánatunk, békességünk, reménységünk, örök életünk, megújult, megváltozott földi életünk lehet. Köszönjük neked, hogy te a te atyai szereteteddel szüntelen velünk vagy, megáldod a mi mindennapjainkat, a mi életünket otthon, a munkahelyen, a családban, a gyülekezetben, a népünk között. Áldunk téged azért a sok jóért, amivel nap mint nap megajándékozol, és köszönjük a mai Isten tisztelet áldásait, a gyermekkeresztségeket, a felnőtt keresztelőt, köszönjük az úrvacsorai közösséget, köszönjük, hogy mindannyian a te népednek, a te családodnak a tagjai lehetünk. Most elét hozzuk azokat, akiknek különösen is szükségük van rád, akik betegek, súlyos betegséggel küzdenek, és szükségük van a te gyógyító erődre. Kérünk, hogy te légy velük, te támogass, te erősítsd, gyógyítsd őket. Könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik gyászolnak, akik nagyon nehéz napokat, heteket élnek át ezzel a teherrel, hogy elveszítették szerettüket. Kérünk azért, hogy te légy velük, te töröld le az ő könnyeiket, te válaszolj az ő kérdéseikre, te adj szívükbe békességet, és erősítsd az örök élet reménységébe vetett hitünket. Mindenható Istenünk, kérünk, te légy azokkal, akik sírnak, te áld meg azokat, akik örülnek, te légy a mi egész gyülekezetünknek, a mi népünknek őriző pásztora. Amen. Mi Atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután 4 órakor lesz kimifi, és este 6 órakor házi kör. Hirdetem azt, hogy július-augusztusban a babamama kör alkalmai szünetelnek, úgyhogy ősszel folytatjuk az alkalmat. Tehát már a héten sem lesz. Kedden este 6 órakor lesz bibliaóra, szerden délelőtt 10 órakor is lesz bibliaóra egész nyáron. A csütörtök reggeli bibliaórán viszont szintén nyári szünet lesz, úgyhogy már most csütörtökön nem lesz. Jövő vasárnap szeretettel várjuk a testvéreket az Isten tiszteletre. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Balogh Istvánné, Szikora Éva Gabriellát életének 62. évében. Az igét a 39. Zsoltárból olvastuk. Jelentsd meg, Uram, az én végemet és napjaim mértékét, hogy mennyi az. Hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok. Íme tenyérnyivé tetted napjaimat. Az én életem te előtted, mint a semmi. Most azért mit reméljek, ó Uram? Te benned van bizodalmam. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló család számára. A mai napon, ugye keresztelők is voltak, a mai napon megkereszteltük Kós Ádámot, Jónás Margaréta és Kós László gyermekét, valamint Bárci Fiorellát, Lakatos Krisztina és Bárci Géza gyermekét. Isten áldja meg a kicsik életét és a családjuk életét. A mai napon felnőtt keresztségben részesült Reveland Anett testvérünk. Szeretettel köszöntjük, és Isten áldja meg őt Krisztus útján.
Nem csak ma, de tegnap is jelentős eseménynek voltunk tanúi, és a főszereplők szeretnének néhány szót szólni.
Tegnap délután az esküvőnk alatt és utána csak fizikailag sem volt lehetséges megköszönnünk azt a rengeteg segítséget egyenként mindenkitől, amit kaptunk. És bár most nincsen itt mindenki, de reméljük és hisszük, hogy ez mindenkihez elér, úgyhogy most az egész gyülekezettől szeretnénk megköszönni valóban azt a rengeteg segítséget. Azoknak, akik megajándékoztak minket, azoknak, akik talán nem tudtak eljönni, de gondoltak ránk valamilyen formában, és természetesen azoktól, akik egész nap és egész délután azon dolgoztak, hogy mindenkinek ez egy maradandó nappá válhasson, és reméljük, hogy nem csak nekünk volt ez örök emlék és élmény, hanem mindenki számára, akik velünk együtt örültek. Köszönjük szépen még egyszer!
Tehát azok számára, akik vendégeik és nem ismerik őket. Tehát a tegnapi napon Szabó Kata és Juhász Balázs tartották az esküvőjüket. Még egyszer köszönjük minden gyülekezeti tagnak, aki eljött és sokféle módon közreműködött. Kérjük Isten áldását, a lelki hátteret továbbra is életükre, szolgálatukra. Ehhez tartozik, hogy már ugyan fél évig kerestek a albérletet, és úgy tűnt, hogy van is, de kiderült, hogy nem csak a templomban jelennek meg néha hát kóka emberek, de az albérletet is adják ki ilyen furcsa emberek, és ezért új helyet keresnek, tehát várjuk a testvéreket, hogy jelentkezzenek az ifjú párnál, aki tud olyan helyet, albérletet javasolni, ahol eltűrik, hogy egy kis zenét is szolgáltatnak az albérlők. A gyülekezeti teremben megtekinthetők a Biblia éve alkalmából hirdetett rajzpályázat eredményei, illetve továbbra is lehet 1 és 2 forintos érméket bedobálni ott a dobozba, pénztárosi asztalnál. A tegnapi naphoz tartozik még, hogy vannak maradékok fizikai formában is, tehát néhány a katolikus cserkészeknek visszaviendő szék és asztal, úgyhogy a kellő kondival rendelkező fiú testvéreket, vagy férfi testvéreket várjuk az Isten tisztelet után, hogy együttesen pakoljuk ezeket el. Megjelent, és ezt már hirdettem édesapámnak, néhai Németh Géza református lelkésznek és feleségének, Víza Judit emlékére egy dokumentum kötet. Székesfehérvárhoz nekik is volt némi közük, tehát ezt meg lehet nézni az iratterjesztésbe is. A elmúlt 50-60 év egyházi életéről talán sokat lehet belőle tanulni. És akit érdekel, a Duna TV-be, az Isten kezében műsor közölt egy riportot, tehát abba is az archívumban mindezt meg lehet nézni. És aki szereti a motorokat, nem csak a Isten igéjét, annak egy rendkívüli alkalom van, mert 3 ingyenjegyet lehet nálam átvenni a ma délutánra a Renault Forma 1-es pályán tartott versenyeire volt egy ilyen felajánlásunk. Tehát aki ráér délután és szereti a motorokat, az jelentkezzen nálam. Köszönöm szépen!
Isten tiszteltünk végén az áldás vétel előtt énekeljük a 447. dicséretet. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.